Kedves hallgatóm! Isten annyira szeretett minket, hogy elküldte fiát, hogy meghaljon értünk a kereszten. Amikor ezeket mondom, gyakran hallok elképzeléseket az élet más bolygókon való lehetőségéről. Bizonyára nem vagyok szakember ezen a területen, de úgy vélem, hogy lakhatnak élőlények más bolygókon is. De biztosítlak arról, hogy nem lesz kereszt egyetlen bolygón sem az űrben. Az egyedüli hely, ahol Isten fia meghalt a kereszten, a Föld. Milyen csodálatos ez! Sok csodás tervet vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható, írja a Zsoltáros. Milyen különösen nyilatkoztatja ki a kereszt Isten szeretetét. Most a következő szakaszt idézi a zsidókhoz írt levél. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam. Íme megjelentem. A köntekesben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számot, jól tudod, Uram. 40. Zsoltár, 7., 8., 9. és 10. vers. Ez csodálatos Zsoltár, ami közvetlenül folytatása az előtte levőnek, ahol az ember törékenységéről volt szó. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Most figyeld meg, hogy miként idézi ezt a zsidókhoz írt levél 10. részének 5. verse. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Várj egy kicsit. Vajon ezt rosszul idézi? A Biblia kritikusai ezt mondják. Ó, itt tévedés, ellentmondás van a Bibliában. A 40. Zsoltár 6. verse ezt mondja, nyitott fület adtál nekem, és a zsidókhoz írt levél így szól, testet alkottál nekem. A Biblia szerzője a Szentlélek. Ő írta az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Ő írta a Zsoltárok könyvét és a zsidókhoz írt levelet, és tökéletes joga van megváltoztatni a saját írását. Amikor ezt teszi, akkor annak mindig alapos oka van. Most vizsgáljuk meg a hátteret. Mózes 2. könyve 21. részében van egy törvény a szolgákkal és az urakkal kapcsolatban. Ha valaki rabszolgája lett egy másik embernek, egy bizonyos idő után szabaddá lehetett. Tegyük fel, hogy ez idő alatt találkozott egy másik rabszolgával, egy asszonnyal, megszerette, feleségül vette, és gyermekei születtek. Amikor az ember megszabadulásának ideje eljött, akkor távozhatott, de felesége és gyermekei nem mehettek vele, mert a felesége rabszolga volt. Mit tehetett ez a férfi? Eldönthette, hogy mivel szereti az urát és feleségét, ezért nem távozik. Akkor vigye őt, ura, az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az úr a fülét egy árral, és legyen örökös rabszolgája. Mózes 2. könyve, 21. rész, 6. vers. A Zsoltáros utal erre a szokásra, amikor ezt mondja, nyitott fület adtál nekem. Amikor az Úr Jézus eljött erre a földre, vajon átfúrták fülét egy árral? Nem, ő testet kapott. Magára vette emberségünket. Azonosult velünk és szolgává lett. Ő lett az áldozat értünk. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Isten nem gyönyörködött az összes állatáldozatban az Ószövetségben, de ezek rámutattak az Úr Jézus Krisztus áldozatára. Most figyeljük meg, amit Ézsaiás mond erről a témáról. Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Ézsaiás könyve, 50. rész, 5. vers. Ez a vers megjövendőli a földre jött szolga, az Úr Jézus Krisztus alázatosságát. Amikor az Úr Jézus lejött erre a földre, és fölment a keresztre, fülét nem nyitották meg, vagy nem fúrták át. Testet kapott, és ezt a testet szögezték a kereszthez. Barátom, ő megdicsőült testet vitt a mennybe, amelyen rajta vannak a szögek nyomai, és viseli azokat a szöghelyeket és sérüléseket az egész örökké valóságon át, hogy minket folt és sömörgözés nélkül állíthasson maga elé. Látod, ő többet tett, mint csupán engedte volna, hogy árral átfúrják a fülét, mert ő testét adta, hogy keresztre feszítsék, hiszen szeretett minket, és nélkülünk nem akart visszamenni a mennybe. Barátom, ez csodálatos mesiási zsoltár, ami elmondja az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítését, mert szeretett minket. A 41. mesiási zsoltárt Dávid írta valószínűleg abban az időben, amikor Ahitófel, megbízható tanácsadója elárulta őt. Ahitófel Dávid fiával, Absalonnal tartott, amikor lázadást vezetett apja ellen. Végül Ahitófel öngyilkos lett, felakasztotta magát, ahogy Sámuel második könyve 17. részének 23. verse leírja. Ahitófel előképe Krisztus árulójának, Iskáriótes Júdásnak, és urunk éppen így idézte ezt maga is. Ez a 41. zsoltár áldásmondással kezdődik. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. 41. zsoltár, 2. vers. Az első szó az, hogy boldog. És a zsoltár végén is ott van ez a kifejezés, áldott. Azzal indul, hogy boldog vagy áldott az, akinek gondja van a nincstelenre. És azzal végződik, hogy áldott az Úr, Izrael Istene öröktől fogva mindörökké. A boldog szó, ahogy már láttuk, azt jelenti, hogy örvendező. Ezért az első zsoltártól a 41. zsoltárig terjedő szakasz, vagyis a genezis szakasz, ezzel a boldog szóval kezdődik, és a boldog vagy áldott kifejezéssel végződik. Most figyeljük meg azt a szakaszt, ami ezt mesiási zsoltárrá teszi. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. 41. zsoltár, 10. vers. Jézus idézte ezt a verset, amikor Júdásra utalt vele, a János evangéliuma 13. részének 18. versében. Nem minnyájatokról szólok. Én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Ez a vers beteljesedett akkor, amikor Júdás elárulta az Úr Jézust. Péter is utal erre az apostolok cselekedetei első részének 16. versében. Atyám fiai, férfiak, be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Itt még valami többet is olvasunk. De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel engem, hadd fizessek meg nekik. 41. zsoltár, 11. vers. Ez a vers utal az Úr Jézus Krisztus feltámadására. Segíts fel engem, hadd fizessek meg nekik. Ebben a genezis szakaszban láttuk Krisztus halálát és feltámadását is. De itt valamit egészen világossá akarok tenni. Krisztus halála senkit nem ment meg. Az ő halála és feltámadása menti meg az embereket. Pál határozottan kifejezi az első korintusi levél 15. részének harmadik és negyedik versében levő evangéliumot, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Az Úr feltámadása nélkül nincs evangélium. Csak nem mindenkinek van valamilyen véleménye az Úr Jézusról. Jézus megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Kinek mondott Krisztust? Sok Jézusról készült színdarab otthagyja őt a kereszten vagy a sírban. Thomas Jefferson a sírban hagyta Jézust a Jézusról szóló erkölcsi tanításaiban. Könyvét azzal zárta, hogy a kő oda hengerült Jézus sírjára. Ebben nincs evangélium. Az a kő elhengerült, és az Úr távozott a sírból. Feltámadt ismét. A feltámadás alapján elmondhatjuk. Áldott az Úr, Izrael Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen. 41. Zsoltár, 13. vers. Ez a vers kettős ámennel végződik. Ámen. Ámen. Ez azt jelenti, hogy Isten teljessé tette megváltásunkat, amikor Krisztus feltámadt a halálból, felment a mennybe, és leült Isten trónjának jobbjára. Krisztus elvégezte értünk a megváltás művét. Ehhez semmit sem kell tenni, de ne hiányosítsuk meg az evangéliumot azzal, hogy mellőzzük a feltámadást. Enélkül nincs evangélium. Ez az utolsó Zsoltár a Genezis szakaszban. Jól mondta valaki, hogy a Genezis könyvében az egész Biblia megtalálható kicsinyben, vagyis a Szentírás minden nagy igazsága királyában megvan Mózes első könyvében. A Zsoltároknak ez az első szakasza magában foglalja bizonyos módon a Zsoltárok teljes könyvét. Míg a Genezis könyve egy egyiptomi koporsóval zárul, ez a Genezis szakasza a Zsoltárok könyvének a feltámadás magas összhangjával fejeződik be. A 42. Zsoltártól a 72. Zsoltárig terjedő szakasz tartalmazza a második, azaz az Exodus szakaszt. Ahogy az Exodus könyvében, itt is idegenföldön látjuk Isten népét, mint szenvedő népet, távol az ígéret földjétől. Diktátor talpa van a nyakukon. Hallhatjuk sóhajtozásaikat és nyögéseiket, és a rabszolgahajcsárok ostorainak csattogását. Nagy bajban vannak, ami egyre növekszik, mintsem hogy csökkenne. Végül Izrael kiáltásait, sóhajait meghallgatja az Úr, és szenvedő népe mellé áll. Megtartja az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetséget. Aztán az Úr megszabadítja őket Egyiptom földjéről. Például az első 7 Zsoltárban, vagyis a 42. Zsoltártól a 48. Zsoltárig terjedő szakaszban olyan körülményeket találunk, mint amilyenek láthatók a Mózes második könyvének az elején. De ezek a Zsoltárok nem a múltra utalnak. A jövőbe tekintenek, és leírják Izrael maradékának az élményeit az előttük levő napokban. Ott látjuk Isten választott népét távol Jeruzsálemtől. Elkülönülnek a szent helytől és Jahve közeléből, mint ahogy Egyiptomban voltak. A Zsoltárok könyvének Genezis és Exodus szakaszaiban érdekes eltérés található Isten neveiben. A Genezis szakaszban Jahve neve 272-szer fordul elő, míg az Elohim név csak 15-ször található. Az Exodus szakaszban az Elohim név 164-szer fordul elő, és a Jahve név csak 30-szor található. Mi ennek a jelentősége? Ez Isten két személy neve eltérő jelentéssel. Az Elohim beszél Isten hatalmának teljességéről. A Jahve név a megváltásban működő Isten mutatja be. Jahve tartja meg Izraelt. Úgy találjuk, hogy Dávid nem írt annyi zsoltárt ebben a szakaszban, mint az utóbbiban. Dávid 19 zsoltárt írt, és 7-et a Kóra fiai szereztek, akik kapcsolatban voltak a léviták családjával. Ebben a szakaszban minden zsoltár Izrael prófétai képét mutatja be az utolsó napokban. A 42. zsoltártól a 44. zsoltárig terjedő szakaszban látjuk Izrael gyermekeit Egyiptomban, akik fölött a fáraó uralkodik. A 43. zsoltár említi az Antikrisztust, és Izrael szomorkodik az ellenség elnyomása miatt. Felkiáltanak Istenhez, hogy szabadítsa meg őket, és meg is szabadulnak. A 45. zsoltár nagy milleniumi zsoltár, amely arról beszél, hogy az Úr Jézus eljön uralkodni a földön. Fontos Isten népének meglátnia, hogy a zsoltárok alapértelmezése és elsődleges jelentése Izrael nemzetére alkalmazható. A jövőbe tekintenek a baj idején, amit a Biblia úgy nevez, hogy nagy nyomorúság. Ezért óvatosnak kell lennünk, amikor kiemeljük ezt a verset a zsoltárok közül, és megkérdezzük. Valójában hogyan alkalmazható ez ránk? Sok zsoltárt alkalmazhatunk mai szükségleteinkre. Isten gyermekei, akik bajban vannak, valódi nyugalmat és vigasztalást találhatnak bennük, de sohasem szabad elfelejtenünk, hogy elsődleges alkalmazásuk Izraelre vonatkozik. Azt hiszem, rémületes, ha kizárjuk Izraelt Isten tervéből és jövőre vonatkozó céljából, mint ahogy sokan teszik. Ez csak nem olyan, mintha Isten igéjének bizonyos szakaszát kiiktatnánk és ezt mondanánk. Én hiszek a Szentírás ihletettségében, ami rám alkalmazható. De ha az feltehetően más népre is alkalmazható, akkor azzal nem törődöm, akkor az nem Isten igéje. Ma igazi veszély van az ilyenfajta gondolkodásban. Ne felejtsük el, hogy amikor a zsoltáros Izraelről beszél, akkor nem Izrael egész népére utal, mert nem az egész nemzetet látja maga előtt. Ezt a megkülönböztetést megtaláljuk az egyház szóban is. Vajon az egyházat mindazok alkotják, akik benne vannak a felekezetek tagnyilvántartó listáiban? Nem gondolom. A gyülekezet a hívők teste, akik bíznak az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltóban. Nem azzal lesz valaki az igazi egyház tagja, hogy csatlakozik egy látható egyházhoz, és bekerül a neve a gyülekezeti névsorba, vagy bizonyos szertartáson megy át. Csak a Krisztussal való személyes kapcsolat tehet téged az igazi egyház tagjává. Mindig meg kell különböztetnünk a szervezett egyházat attól, amit általában láthatatlan egyháznak neveznek. Izrael népének maradéka nem az egész nemzet, mint ahogy a szervezett egyház valamennyi tagja nem alkotja a láthatatlan egyházat, vagy a hívők testületét. Izrael hívő maradékát figyeljük a zsoltárok könyvének Exodus szakaszában. Ez a 42. zsoltár bemutatja Izrael istenfélő maradékának jövőbeli szenvedését a nagy nyomorúság időszaka alatt. Amikor Izrael Egyiptom földjén volt, Isten először megváltotta őket a bárány vére által. A páska bárány vére oda került azok házának ajtófélfáira, akik hittek Istenben. Éjszaka a halál angyala végigment az otthonok előtt, és ha a vér ott volt, akkor ott senki nem halt meg. Ez a vér általi megváltás. A megváltás második szakasza a Vörös-tengernél történt, és ott Isten hatalma által ment végbe. E Zsoltár felirata a következő. A karmesternek, Kóra fiainak tanítóköltemény. Ez a Zsoltár oktató Zsoltár, a megértés Zsoltára. Talán emlékszel arra, hogy Kóra vezette a lázadást Izrael vándorlása idején a pusztában. Isten eltörölte őket, mert fellázadtak Mózes és Áron tekintélye ellen, de fiaikat megkímélte. Isten nagyon világossá tette, hogy fiaiknak nem kell meghalniuk Isten ítéletében, hanem folytathatják szolgálatukat Isten előtt. Ők írták ezt az Exodus szakasz első néhány zsoltárát, ami nagyon csodálatos. Profétailag ez megadja nekünk a nagy nyomorúság időszakának képét. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? 42. Zsoltár, 2. és 3. vers. Ahelyett, hogy visszamennék Egyiptomba, ezt a jövőre akarom alkalmazni, mert eljön az az idő, amikor ez a nép, az izraeli nép, ismét távol lesz földjétől. Számos kiváló biblia magyarázó szerint a zsidók jelenlegi összegyűjtése Izrael földjére lehet előjele ismételt szétszóródásuknak országukból, talán éppen a mi korunkban. Az istenfélő maradék még nincs az országban. Jelenleg két csoport van Izrael földjén. Az egyik az ortodox zsidók csoportja, akik várják Mesiásukat, várják eljövetelét, és fel akarják ismét építeni a templomot. A másik csoport nem törődik vallási kérdésekkel. Elégedettek azzal, hogy egy új korszak kezdődött el, viszont törődik velük Egyiptom, az arabok és az Egyesült Nemzetek Szervezete. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy törősz népeddel bármelyik korban is éljen, és bármilyen messze is távolodjék tőled. Add, hogy bízzam ígéreteidben, és én is kiválasztottaidhoz, az új szövetségi néphez tartozhassam teljes szívvel. Ámen.